Kezdjük egy imával, drága mennyi atyánk. Köszönjük neked ezt a kiváltságot, hogy ismét itt lehetünk. Kérünk, hogy ne tegyél minket megszokottá ezzel kapcsolatban. Kérünk, Uram, hogy ne legyünk ami előítéleteink rabjai vagy fogjai. Kérünk, hogy szabadíts meg minket a kötelékeinktől, és kérünk, hogy építs minket, hogy bátoríts minket, és te adj szavakat, te add át a te gondolataidat, Uram, segíts ebben, és adj kenetet az órára, add a te dicsőséges jellemednek a kijelentését, Uram. Lássuk, hogy érezzük, hogy ki vagy te, és taníts tényleg arra, hogy magunkévá tegyük ezt, és legyen egy stabil, szilárd meggyőződésünk, amit józan érvekkel akár meg is tudunk védeni, akár magunk szembe, akár magunkkal szembe, akár mással szemben. És köszönjük neked azt a csodát, hogy lehet egy iskola, lehet egy hely, ahol tanulhatunk erről, tanulhatunk rólad. És köszönök minden diákot, aki meghozta ezt a döntést, hogy itt van, hogy tőled akar hallani, hogy rád akar figyelni, és általad akar felépülni. Köszönjük neked, drága Jézus! Te drága nevedben imádkoztunk. Amen. Oké. Múlt órán így kicsit csapongtunk, de igazából megnéztem egy korábbi jegyzetet, amit még a Sanyi tanított 5 évvel ezelőtt, 2006-ban, és pont az alapján haladtunk. Én tényleg úgy éreztem, hogy így össze-vissza megyünk. Nem tudom, ti nektek hogy jött le, de én meg voltam lepődve, mondom, ez Isten, ez kész. Úgyhogy ma már szerintem összeszedettebben, de hát ugye megint folytatjuk, de megint ugye Isten fog szólni hozzánk. És igazából arról beszélünk, folytatjuk témát, és belemegyünk a specifikus kijelentésbe, illetve az, hogy Isten miket használt, a Bibliát is, és más dolgokat is arra, hogy pontosan átadja nekünk az ő üzenetét. Beszéltünk a jogi történeti bizonyításról, ugye, mint egy olyan módszerről, amivel múltban megtörtént dolgokat lehet bizonyítani, hogy megtörténtek, ugye, mert a fizikai módszerrel, a fizikai kísérletekkel nem lehet igazolni, hogy egy történelmi személy élte pár száz éve, ugye Napóleon vagy maga Jézus Krisztus, hogy élte. Ezt csak jogi történeti módszerekkel tudjuk bebizonyítani, és hogy kicsit belementünk, de most igazából van ezeknek néhány összeszedett pontja, néhány összeszedett, nem is tudom, fő lépése, amivel ez történik. És az egyik ilyen ugye a tárgyi bizonyítékok, oké, tehát ez most csak egy rövid ismétlés az előző órához. Tehát a jogi történeti bizonyításnak az egyik elem a tárgyi bizonyítékok. Ugye egy gyilkosságnál, amikor Derik főfelügyelő, akire én emlékszek, ilyen, mit vizsgálnak, nézik a bizonyítékokat, összeszedik, hogy a tettes mit hagyott maga után. Ugye ebbe tartozik az ujjlenyomat, ebbe tartozik a véres kés, meg a nem is tudom, betört ablak vagy zár. És tehát viszonylag egyértelmű, de gyakorlatilag a történelemben ezek a leletek, amelyeket az ásatások során kiásnak, megtalálnak. Arról beszéltünk, hogy a Bibliát elátámasztotta eddig minden ilyen történelmi lelet, és aki mélyebben bele akar ebbe ásni, annak itt van egy ilyen könyv, ha ezt ismétek, ilyen vastag, és az a cím, hogy Bizonyítékok a keresztény hit mellett, és Josh McDowell, ez nagyon jó könyv. Nagyon részletes, tehát hihetetlen mennyiségű adattal van tele, hogy melyik történész mit, hol talált meg. Ilyen. De egyébként nem csak ilyen száraz információk, hanem tök jó gyakorlati dolgok is vannak benne, mivel az ő saját példáját írja le. Szóval, ha nem ismeritek, akkor bátorítalak titeket erre. És sokkal mélyebb, mint amit ez a fél év lehetővé tesz számunkra. De nyilván tudom, hogy Sanyi is készül ebből, meg én is készültem már. Van egy másik óra is, ami használja ezt a könyvet, ami egy vad, csak mély vízben úszni tudóknak a missziók az ideológiák keresztüzébe. Például itt van egy könyvesbolt ebben a gyülekezetben, ami csak Isten tiszteltek előtt után van nyitva, de van még a Dob utcában egy könyvesbolt, a Good News, és van még több könyvesbolt, CLC néven is, keresztény könyvesbolt. Az interneten rákeresel, akkor ezeket kidobja. De ha azt hiszem rákeresel a könyvre, akkor ki is dobja még Magyarországon is, hogy hol lehet kapni. Hiszen kipróbáltam. De itt is lehet. Súlyos. Oké, bizonyítékok. A második a szemtanúk. Ezeket is ugye használják a mindennapi gyakorlatban. És ugye nekünk milyen szemtanúk maradtak fenn? Ugye egyrészt ezt mondtuk is, hogy a Bibliában, a Bibliát író emberek, Jézusnak a tanítványai közül ugye négy, aki írta, illetve Lukács, ő ugye Péterrel beszélgetve, vagy nem is tudom azt, hogy lehet mondani, Péter beszámolói alapján írt az evangéliumot, a másik három közvetlen szemtanúja volt Jézusnak. Mi ott voltak annál, amit tett, és hogy ezek így hát eléggé helytállóak, de ezen kívül rengeteg olyan bizonyíték van, amely Biblián kívüli. Ez a könyv megint komolyan nagyon-nagyon sokat. Tehát ezt mondta az egyik ilyen híres történetkutató, hogy a Biblián kívüli iratokból, tehát a Biblia korabeli, de nem a Biblia részét képező iratokból annyi van, hogy ha csak azok lennének, akkor is össze lehetne állítani a teljes Bibliát belőlük. Tehát rengeteg más hivatkozás van, és beszámolók, és könyvek, amik erről szólnak ebből az időből. Tehát ez egy nagyon jó megalapozott könyv egy ilyen módon. Oké, aztán a harmadik, ezen csak viszonylag gyorsan végigmegyünk. A motiváció, a tanúk, főleg a tanúk motivációja. Ugye lehet semleges, barátságos, ellenséges, ez a három. És ha az ellenséges tanúnak a lehet talán leginkább hiteles, hogyha a vádlott mellett voksol, vagy hát nem voksol, vall, ez az ujjai mondják, vall. És a barátságos igazából az, ami elfogult lehet. Tehát a barátságos szemtanúk beszámolói is beszámolók, de ha van még egy ellenséges, ami megerősíti ezeket, az még nagyobb súlya lesik latba. Oké. Aztán van olyan módszer, hogy a vallomásokat összevetik egymással, illetve a vallomásokat összevetik tárgyi bizonyítékokkal. Tehát, hogy ellent mondanak-e, illetve mely pontokon mondanak ellent egymásnak, illetve a bizonyítékok, az első pont, alátámasztják a tanúvallomásokat, vagy sem. És a Biblia esetében ezek összecsengenek. Tehát amik alapján tudjuk. Nyilván vannak hamis tanúk, és próbálták elferdíteni, de ez egy másik kérdés. Aztán van még igazából kettő olyan, ami pedig konkrétan a vádlottról szól, konkrétan mondjuk most Jézus Krisztusról, hogy mi volt az ő indítéka. Mi volt az ő indítéka? Ezt vizsgálhatjuk, hogy miért mondta, hogy Isten, miért hagyta magát keresztre feszíteni. És ezek mind olyan kérdések, amelyek mellett nem lehet így elmenni. Mert a több mint ázsban, Josh McDowell írta azt is. Ugye? Josh McDowell feszegeti ezt a kérdést. Ugye Jézus nem lehetett csak egy átlag ember ilyen kijelentésekkel, és hát vagy őrült volt, vagy hazud, vagy Isten. és meg kell vizsgálni az ő motivációit, és meg kell vizsgálni nyilván a gyümölcseit az ő tetteinek. És aztán van még egy az alibik vizsgálata, tehát hogy van-e kizáró tényező, tehát hogy ami miatt nem, mondjuk mégse igaz, hogy Jézus azt mondta, hogy Isten, vagy mégse halt meg a kereszten, de a többi bizonyíték ezt alátámasztja, szóval, tehát ez megtörtént. És ez most egy nagyon felszínes összefoglalása volt ennek, de igazából ezek a fő pontjai, és ez volt, és igazából, ahol folytatnánk, azok az Isten kijelentése. Isten kijelentése önmagáról. Ugye, ha Isten nem szól, akkor nem tudjuk őt megismerni. Istennek szólnia kellett. Francis Schaeffernek van egy könyve, amit szintén ajánlok, bár nehéz olvasmány, ő létezik és nem hallgat című könyv. Szintén ezekben a könyvesboltokban lehet megvenni, de ez egy kicsit filozófikusabb. Igazából egy ilyen a filozófia történeten és gyakorlatilag az emberi történelem néhány évszázadon keresztül megvizsgálja, hogy az ember hogy jutott oda, hogy kétségbe esik, mert Isten nincs, és Isten nem szól, és nincs válasz semmilyen kérdése miatt. Mert ha Isten nem szól, akkor nincs tudás, akkor nem tudhatnánk sem. Ha eljutunk oda, hogy van egy, kellene lennie valakinek, aki ennek az egésznek az oka, ugye? Ezek a fogalmak már nem idegenek nektek, csak azért mondom így, hogy ha feltételez ez a szuperül megtervezett világ egy intelligens teremtőt, és ő nem akar velünk kapcsolatba lépni, akkor marad a kétségbeesés, akkor pánikolunk. De pont ez a lényeg, hogy nem kell, mert Isten szólt, Isten teremtett, és ugye ezért van a világ, és ezért vagyunk mi is. És Istennek, ugye a Biblián, a Biblia elmondja, hogy szólt Isten, de legelőször az emberhez hogyan szólt Isten, ugye? Az Édenkertben ott volt. És mit csinált igazából? Közvetlenül beszélt az emberrel. Hogy egy Mózesben ott van ez, igazából egy Mózes 2-ben, miután megalkotta az embert, Isten írja, hogy Isten az emberrel járt, illetve az ember Istennel ketten együtt, és beszélgettek, és aztán volt egy kommunikáció. Isten elmondta Ádámnak, amit tudnia kellett, és Ádám persze kérdezhetett Istentől, és ez egyfajta kijelentése Istennek, hogy személyesen szólt. Ez nagyon ritka volt utána már, mert ugye megtörtént a bukás, és az ember már nem volt egy olyan kapcsolatban Istennel, ez a kapcsolat megtört. De aztán az Ószövetségben még voltak ilyenek, hogy Isten álomban szólt. És talán még most is van ilyen személyes bizonyságként talán néhányatoknak, hogy Isten így szólt, akár egy álomban, egy álmon keresztül is volt jelentése. De az Ószövetségben nagyon sok ilyet látunk, hogy Isten szólt egy álomban. De ez nem mindig egyértelmű. Ugye például, amikor szólt Dániel könyvében a királyhoz, akkor meg kellett, hogy magyaráztassa a király, hogy mit mondott Isten neki. Látott egy álmot, és igazából ő nem is volt benne biztos, hogy az Istentől van. Tehát nem volt egyértelmű. Viszont volt ott egy bölcs ember, Dániel, aki megmagyarázta a királynak azt az álmot, hogy mit jelent. És ugyanígy ugye Józsefnek volt egy álma, hogy csak a legismertebbet mondjam. Ugye József, aztán Egyiptomnak a második embere lett. Úgy kezdődött a pályafutás, hogy látott egy álmot, hogy ő lesz majd a világ, az akkori világ ura, és mindenki meghajol előtte, és ugye a testvérei látta. És aztán ezért bevetették a gödörbe, aztán eladták rabszolgálnak, és aztán beteljesült Fécia igazából az álom, amit látott. De hogy pontosan hogy valósult meg, az ő sem egészen tudta. Tehát az álom az egy ilyen kicsit megfoghatatlan. Tehát nem alapozunk mondjuk tanokat álmokra, vagy életbe vágó döntéseket nem alapozunk álmokra, vagy nem tanácsos. Aztán volt ilyen még régen, hogy az Urim és a Tumim, ott volt a papnak a nyakába, és akkor ilyen sorsvetést csinált vele ez, hol ír ez? 2 Mózes 28.30-ban beszél erről az írás. Csak az ő számára volt igazán elérhető, és rajta keresztül. Oké. Tehát ez is egyfajta, így Isten adott ilyen jeleket gyakorlatilag. De ami aztán igazán, amiről most szeretnénk beszélni, gyakorlatilag a mai órán ebbe mélyedünk el, hogy Isten használt embereket, és ők a proféták. Az Ószövetségben ez volt egy ilyen hivatás, ugye ez egy mondjuk így intézmény volt. Proféták. A proféta az az ember, aki Istent kijelöl, hogy az ő szószólója legyen, akinek Isten közvetlenül átadja az üzenetet, és aztán ő mondja tovább. 5 Mózes 13-ban van például erről szó. Nézzük meg konkrétan, mit mond. És ez nagyon fontos, ha a Biblia hitelességét vizsgáljuk, a proféták és az általuk mondott proféták, igazából itt az egész fejezetben gyakorlatilag beszél erről, de ezt mondja, így kezdi, hogy tartsatok meg, és teljesítsetek minden igét, amelyet én parancsolok nektek, semmit se tégy hozzá, se el ne védj belőle. Ugye ez egy nagyon fontos alapelv. És aztán mondja tovább. Ha proféta vagy álomlátó támad közötted, és jelet vagy csodát ad tudtodra, és bekövetkezik az a jel vagy csoda, amelyről beszélt neked, és azt mondta, hogy kövessünk és tiszteljünk más isteneket, akiket nem ismertél, akkor se hallgassanak a prófétának a beszédére, vagy arra az álomlátóra, mert csak próbára tesz benneteket, istenetek az Úr, hogy megtudja, valóban teljes szívvel és lélekkel szeretitek-e isteneteket az Urat. Itt beszél olyan hamis prófétákról, akik nem ismerik el Istent, nem ismerik el őt, és ellene beszélnek, és azt mondja, az ilyeneket ismeritek fel, és vessétek ki. Egy prófétának megbízhatónak kell lennie, egy prófétának olyan embernek kell lennie, aki elszámoltható Isten előtt, és kicsit előbb beszél erről a 5 Mózes 18.15, oké, ez a jó vers. Prófétát támaszt atyád fiai, 5 Mózes, igen. 18.15. Profétát támaszt atyád fiai közül Istened az Úr, olyat, mint én, őrá hallgassatok. Egészen úgy, ahogyan kérted Istentől, az Úrtól, a Húreben, a gyülekezés naptán, amikor ezt mondtad, nem tudom tovább hallgatni Istenemnek az Úrnak szavát, és nem tudom tovább nézni a nagy tüzet, mert meghalok. Ezt Mózesnek mondja Isten. És ugye azt mondja, hogy aztán most csak nem olvasom fel, de hogy profétát támaszt, akinek 18. versben azt mondja a végén, hogy elmond nekik mindent, amit én parancsolok. Tehát azt mondja, az én igémet adom a szájába, ő pedig mindent elmond nekik, amit én parancsolok. És azt mondja, és ha valaki nem hallgat az igémre, amelyet én az én nevemben mond, azt én felelősségre vonom. Tehát, hogyha valaki hall a prófétától valamit, vagy hallott, most visszajeszkedünk az Ószövetség időkbe, és nem hallgatott rá, akkor ő elszámoltatható volt. Ugye volt ez azt hiszem Jeremiásnak mondta ezt Isten, hogyha elmondod nekik, és nem hallgatnak rád, akkor a vérük a saját fejükre száll, viszont ha te visszatartod az üzenetet, és nem mondod el, ezt Ezékielnek mondta Isten, ha te visszatartod, akkor a vérük a te fejedre száll, tehát téged vonnak felelősségre. És például ezért van a pásztornak egy nagy felelőssége, mert Isten a jelenlegi időben ő rajta keresztül szól hozzánk. Nem csak és kizárólag, de ő rajta szól, és neki ad egy különleges kijelentéseket. Úgyhogy ezért fontos őt hallgatni rendszeresen és hallani. De ő persze elszámolható azzal, amit ő kapott, de ha átadja akkor, és mi halljuk Isten szavát, akkor mi is elszámoltathatóak vagyunk. És Jézus mondta, hogy János 16-ban, hogy én nem ítélek el titeket, hanem az az ige, amelyet hallottatok, az fog majd elítélni titeket. Ez egy bátorító üzenet. Felépültetek, gondolom. Felelős vagy. Minden, amit hallottál, számon kérhető tőled. ugye, mint Amerikában elmondják a rendőrök, hogy jogában áll hallgatni, de bármit mond, azért felelősségre vonható, és hát a törvény előtt felállhat. Úgyhogy jogunk van hallgatni Istent, de felelősek vagyunk azzal, amit kaptunk. És persze ez nem olyan, hogy ő egy pisztolyt tart a hátunkhoz, és kényszerít, hanem türelmes és hosszú tűrű velünk, és kegyelmes. Vissza a prófétákhoz. A prófétai hivatal azért nagyon kemény volt, mert rajtuk keresztül adta át Isten az ő üzenetét a népének. És ezért a prófétát, hogyha ha valaki hamisan prófétált, azt halállal büntették. Azt mondja, hogy aki mondott egy proféciát Isten nevében, hogy ő azt Istentől kapta, és nem úgy történt, erre voltak a rövid távú proféciák, nem történt meg az, abban az időben, amit megjósolt, azt megölték. Meg kellett, hogy öljék. Ez volt benne a törvényben. Itt van ez 20. versben egyébként. Ha egy proféta elbizakodottan olyan igét mond az én nevemben, amelyet nem parancsoltam neki, vagy ha más istenek nevében szól, az a proféta halljon meg. Hú. Úgyhogy valakit Isten elhívott profétának, az először remegő térdekkel én, mert ez egy nagy felelősség volt. És hát ha látjuk Ézsaiást, Jeremiást és a többi profétát, akkor tényleg nagy tisztelettel és alázattal adták tovább azt, amit Istentől kaptak. És persze a törvény nyilván az nem a törvény tett őket rá képessé, hanem Isten szeretete. Ézsaiást akkor vált képessé továbbadni a proféciákat, illetve teljesíteni a küldetését, amikor látta Istent Ézsaiás 6-ban. Amikor látta az ő szentségét, és látta azt, hogy az ő megtisztító erejét, hogy Isten szentségéhez képes, mi olyan, nem is tudom, koszosak vagyunk, olyan tisztátalanok, hogy olyan bűnösek, hogy nem bírjuk ki az ő jelenlétét, de az ő jelenlétében megtisztulhatunk, és ezt tette Jézus Krisztus, ezt tette lehetővé számunkra. Szóval Isten tetszi alkalmassa a prófétákat, és azok a szavak, amiket a próféta mond, azok élet és halál. Tudod, Isten elmondja, Isten odaadta a szavakat a szájukra és szájukba, és azt mondja, hogy hallgassatok rájuk. Oké, és a Biblia tele van proféciákkal, az Ószövetség. A zsidó nép volt az, amely ki volt rendelve a proféciák megőrzésére. És ezt ugye ők voltak azok, Isten kiválasztott egy népet, és 5 Mózes 5-ben elmondja, hogy nem azért őket választottam, mert ők a legjobb, a legszuperebb über emberek, hanem azért választotta őket, mert ők a legkisebb és a legszerencsétlenebb nép volt a Földön. És Isten rajtuk keresztül akarta megmutatni a dicsőségét. És most lehet, hogy ugye ilyen elesett embereknek tűnnek ezek a zsidók. Tudod, de ott Isten még mindig ott, tudod, ugyanaz él, ők egy kiválasztott nép, és elpusztíthatatlanok. És egy módon, tudod, az a gyűlölet, ami a világban így feléjük van, az egy sátáni ilyen méreg, egy ilyen támadás. És nem, úgy értem, nem különb emberek ezért, de egy különleges nép, ezt értitek, tehát hogy Isten kiválasztotta őket erre. És az egyik fő céljuk az ez volt, hogy leírják és megőrizzék a Bibliát. És nemrég olvastam a National Geographic-ban, hogy Magyarországon is vannak ilyen, még máig élő ilyen hitközségek, akik így őrzik ezeket az írásokat, és volt egy ilyen szabály, hogyha bármilyen könyvben vagy papíron ott volt Isten neve, a Jahve szó, azt a papírt meg kellett őrizni a idők végezetéig. Úgyhogy minden olyan könyv, vagy biblia, vagy bármilyen irat, amiben ott van a Jahve szó, azt ők őrzik, a mai napig őrzik. Most nem is tudom, melyik városban találtak meg egy csomó olyan iratot a zsidó községben, hitközségben, és hogy így, és ott voltak, és aztán most, hogy megtalálták, most újra gondjukat viselik, tehát, hogy így restaurálják meg mindent. Tehát én mai napig ezt komolyan veszik. Istennek ez volt az egyik elhívása a számukra. És egy egész népet használt arra, hogy megőrizze az írást, és persze nagyon szigorú szabályok voltak erre. Nagyon fontos, ugye ez eredeti kéziratokra vonatkozik, hogy nem lehet, ha hibát ejtettek egy másolásban, akkor azt az egészet újra kellett kezdeni, nem lehetett javítani. Hogyha valaki is hibát vétett, azt hiszem, és nem, és elrejtett, és kiderült, akkor azt talán meg is ölték. Most nem vagyok biztos, de azt hiszem, hogy így volt, hogy ez ilyen nagyon-nagyon-nagyon komoly elhívás, vagy hivatás volt. És ugye a Jézus idejében hívtak egy csoportot az írástudóknak, és igazából a zsidókon belül ők voltak az a csoport, akik ezt konkrétan napi szinten végezték. Másolták az írásokat, óvták őket, mert ugye a papír az egy idő után ugye nem korodálódik, hanem így elmálik, vagy megsemmisül, és folyamatosan frissíteni kellett. Úgyhogy ezt így kitalálták. Persze manapság most már könnyű. De lehet, hogy a xeroxot is egy zsidó ember találta fel, hogy könnyebb legyen másolni. És pontos, és pontosan tudja másolni. Ez zseniális. Mint nép. Igen. Igen. Így van. Ez volt. Persze Jézus eljövetelének ugye egyik célja, hogy őt elfogadják, mint messiás, mint megígért messiás, de nem fogadták el. És persze ez is egy profécia egyébként, hogy nem fogják őt elfogadni, és utálni fogják. És Jézsaiás 55 ír a szenvedő messiásról. De hogy egyénenként megtért egy csomó zsidó akkor is, ugye Jézusnak voltak, ugye tanítványai közül a legtöbb az a zsidó volt, nem mindegyik, de egy csomó zsidó volt, illetve még a főtanácsból is egy csomóan követték őt. De mint nép nem akarták elismerni, de azt a hivatást, ami rájuk lett bízva, például a Bibliával, azt ennek ellenére csinálták és csinálják. És ez nagyon érdekes. És persze megvan ennek a következménye is igazából azok a sorscsapások, vagy nehézségek, üldöztetések, amelyeket őket érték, azokat Isten megmondta nekik már. És az is itt van, azt hiszem 5 Mózes 25-ben, vagy 20, nem is tudom, hogy hol, hogy mi lesz a sorsuk, hanem, itt van 28-ban, 15-ben, hogy ha nem hallgatsz az Úrnak, az Istenednek szavára, ha nem tartod meg, és nem teljesíted be minden parancsolatát és rendelkezését, amelyet ma megparancsolt, alok nektek, akkor rád szállnak mindezek az átkok, és kísérni fognak téged. És átkozott leszel a városban, a mezőn, a kosarad, a sütőteknőd átkozott lesz, a méhed gyümölcse, a termőfölded. És ilyen nagyon durva dolgokat, dögvészt hoz rád, pusztít arról a földről, ahova bemégy. Elolvasod és kész, tehát így teljes depresszió, vereséggel sújt, egy úton vonulsz föl ellenünk, de 7 úton menekülsz, elrettentő példa leszel a föld minden országának, és hát csak vissza kell gondolni 50 évet, és